Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az ukrán válságról lesz szó a mai Naprakészben. Vendégem dr. Tóth Szilárd, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet docense. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm.
Tanár úr, kezdjünk azzal, hogy Moszkva hétfőn egy maratoni tárgyalás után arról biztosította az amerikaiakat, hogy nincs szándékukban megtámadni Ukrajnát. Azt persze nem mondta, hogy nem fokozza egy ilyen lépés előkészületeit, és lám az Interfax hírügynökség az orosz nyugati katonai körzet sajtószolgálatának a közlésére hivatkozva azt írja, hogy Oroszország tegnap, mint egy 3000 katona részvételével nagyszabású hadgyakorlatba kezdett, éles lőszerekkel, haditechnikai eszközök bevetésével. Ez hogyan értelmezhető? Egy tárgyalás után, amiről arról biztosítod a felet, hogy nem támadod meg Ukrajnát, már is hadgyakorlatba kezdesz. Nyilván ez nem támadás, de...
Hadgyakorlatot bármikor lehet tartani. A hadgyakorlat az, ön is mondta, nem támadás, azonban figyelmeztető jellegű lehet mindenki. Tehát itt katonai erődemonstrációról van szó. De lehet, hogy több is lesz belőle. Tehát ezt sajnos nem lehet pontosan tudni. Ne felejtsük el, hogy az első világháború is egy Szarajevóban rendezett katonai hadgyakorlattal kezdődött, ami lelőtték fel a szerencsétlen Ferenc Ferdinándot, és utána mindenki megbolondult és beugrált egy nagyon pusztító háború kirobbantásában.
Hétfőn este, miután Amerika nem engedett Oroszország követelésének, azaz nem engedett, nem biztosította Moszkvát arról, hogy Ukrajna nem lesz NATO tag, gyakorlatilag azzal az ígérettel álltak fel a felek a tárgyalóasztaltól, hogy folytatni fogják a párbeszédet. Elképzelhető, hogy a Kreml tulajdonképpen ezekkel a mozgásokkal tulajdonképpen garanciát akar kicsikarni arra vonatkozóan, hogy vele már pedig tárgyalni kell. Tehát hogyan működik Oroszország, és tekintsünk vissza a múltba. Oroszország egy nagy hatalom volt, magát most is nagy hatalomnak tartja, de hogy közben ott van Amerika, ott van Kína, ott van Európa. Valóban háborút akar Moszkva, vagy csak azt akarja, hogy figyeljenek rá, csak reflektorfényt akar?
Hát, Moszkva mindenképp elsősorban azt akarja, hogy az ő érdekterületét tartsák tiszteletben. Ez a befolyási vezete azonban jelentősen csökkent az elmúlt 30 évben, és a NATO és az amerikaiak egyre inkább hatolnak bele, és ez Moszkvát rendkívül ingerli, és most úgy néz ki, hogy eljutottak egy olyan szintre, onnan tovább már Moszkva nem engedni őket. És mindenképp ezt akarja elsősorban kicsikarni, de hát, ahogy tetszett mondani, tegnap előtt zajlottak Genfben a tárgyalások, ami várható volt, hogy nem fognak semmiben megegyezni. Tehát az ilyen nagy bilaterális vagy multilaterális tárgyalásokon ritkán szokott érdemleges döntés születni, mindegyik fél hangoztatja és erősíti a saját álláspontját, és valójában senki nem nagyon enged a magáéból. Ma zajlani fognak az Észak-Atlanti Tanács és az oroszok közti további tárgyalások. Tehát nem véletlenül volt ma katonai hadgyakorlat, ez egy újabb tromf Moszkvától a mai tárgyalásokat illetően. Ne felejtjük el, hogy az Észak-Atlanti Tanács az a NATO-nak a legfőbb és egyetlen politikai döntéshozatali fóruma. Tehát sokan a NATO-t csak egy katonai szövetségként tekintik, azonban a NATO egy katonai és politikai szövetség is. Több fóruma, több szerve van. A NATO-nak vannak tiszta katonai vezetőszervei, és van egy politikai, ez az Észak-Atlanti Tanács. Itt minden NATO tagállam nagyköveti szintű képviselettel rendelkezik, tehát amikor az Észak-Atlanti Tanács találkozik, akkor minimum egy nagyköveti rangú képviselője van Romániának is, Magyarországnak is, még Luxemburgnak is, akárcsak az Egyesült Államoknak, és itt mindenki elmondhatja a véleményét. Persze időnként rendeznek általában fél évente, de valamikor gyakrabban, amikor szükséges, magasabb szintű, úgynevezett NATO summitokat, tehát Észak-Atlanti tanács találkozókat, amikor külügyminiszteri, kormányfői vagy államfői szinten is részt vesznek a partnerek ezeken a találkozókon. Na, egy ilyen NATO találkozó zajlik a mai nap, és természetesen meghívták Oroszországot, amelyik nem NATO tag, de meghívták Oroszországot a tárgyalások folytatására. És Oroszország ilyenkor hát természetesen nyomaz egy kis katonai hadgyakorlatot, hogy nagyobb súlya legyen a tárgyalóasztalnál. Ennyi az egész egyelőre szerintem. Ami a történelmi hátteret illeti, hát azért kéne beszélni egy cseppet a 20. századi folyamatokról. Tehát először is...
Tehát nem elég visszamenni, amikor a befagyott frontvonal időnkénti felforrósodásáról beszélgetünk. Ez ugye Ukrajna és Oroszország között egyáltalán nem hat újdonságként. Elég visszamenni 7 évre? 2018
nem,
évre?
Nem. Tehát mindenképp vissza kéne menjünk a klasszikus hidegháború korszakára, akkor még Szovjetunió volt és nem Oroszország. Tehát második világháború után egy bipoláris hatalmi rendszer jött létre. Az egyik oldalon két szuperhatalom állt valójában a világ élére és egymással szemben, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió. Korábban több nagy hatalom volt. Az első világháború idején beszélhetünk 8-9-10 nagy hatalomról. Anglia, Franciaország, akár az Osztrák-Magyar Monarchia vagy az Oszmán Birodalom is, abban ezek már jóval gyengébbek voltak. A második világháború idején beszélhetünk 4-5 nagy hatalomról, 6-ról esetleg. Viszont a világháború után már annyira polarizálódott a világ, két szuperhatalom maradt. Csak ezek rendkívül kiemelkedtek, az Egyesült Államok és a Szovjetunió a többiek fölött, úgy gazdasági, mint katonai potenciál szempontjából. Először is, hamarosan mindkét félnek volt nukleáris fegyvere, és hatalmas nukleáris arzenálokat építettek ki, ezzel megelőzve minden más konkurens államot, másfelől pedig akkora gazdasági potenciáljuk volt, főleg az Egyesült Államoknak a második világháború után valójában, utáni pillanatokban, valójában az Egyesült Államok a világ ipari termelésének és exportjának több mint a felét biztosította. Tehát ez óriási előny. A Szovjetunió az azért jóval gyengébb volt, mert a Szovjetuniónak a területén 41-től 44-ig nagyon véres háború zajlott, és lakosságából körülbelül 22 milliót vesztett a Szovjetunió második világháborúban, körülbelül fele civil, fele katona, tehát az óriási vérveszteség és anyagi veszteség is volt neki. De a Szovjetunió is messze erősebb volt abban a pillanatban, mint Anglia vagy Franciaország a klasszikus nagyhatalmak között. Na, ekkor, tehát valójában egy bipoláris világ jön létre, és ez látszik a szövetségi rendszerekben is. Létrejön 1949-ben a NATO, pont azért, mert Franciaország, Anglia nem érezték magukat biztonságban Olaszország egy ilyen erős szovjet nyomással szemben, és mindenképp az amerikaiakat benne akarták tartani a védelmük érdekében Európában, és létrejön kicsit később a Varsói szerződés, amelyik hasonlóképpen felkarolja a kelet-európai kommunista országokat Moszkva irányítása alá. Na. És nagyjából megvan mindenkinek az érdekszférája, nem a hidegháborúra az jellemző leginkább, hogy a harmadik világban csapnak össze, és indirekt módon a szuperhatalmak. Tehát a koreai háborúban harcol Észak-Korea, Dél-Korea ellen, dél-koreaiakat támogatják az amerikaiak és angolok is szövetségesei, az észak-koreaiakat a háttérből a szovjetek indirekt módon fegyverrel, a vietnámi háborúban szintén zajlik, ott vannak az amerikaiak, és a háttérből az oroszok látják el a vietnámiakat fegyverekkel. Afganisztánban bevonul a Szovjetunió, háttérben a CIA szereli fel fegyverekkel a mujahedineket, akik később utána szépen az amerikaiak ellen fordulnak, és így tovább. Tehát ilyen indirekt háborúk zajlanak, nagyon hasonlítanak ezek a háborúk egyébként a mostani események, amik Kelet-Ukrajnában zajlanak. Ahol ott is vannak az oroszok, mert nincsenek is ott az oroszok hivatalosan. Tehát ott abban az egész Donetszki medencében, Donetszki köztársaságban, mondjam úgy, Takadár államban azért ott jelen vannak az orosz katonai erőt, természetesen nem orosz egyenruhában, hanem mondjam úgy civilben, és főleg ami ezeknek a helyi szakadár erőknek a mondjam úgy technikai fegyverzet kezelését illeti. Tehát nem tudom, hogyha tetszik emlékezni, amikor lelőtték a malajziai járatot Ukrajna fölött, most már nem emlékszem, pár évvel ezelőtt. Természetesen egy nagyon, nagyon szofisztikált orosz gyártású légvédelmi rakétarendszerrel lőtték le, amit hát ezek a Donetsk-medencei szakadár bányászok és parasztok, azok nem tudják megtanulni kezelni egyikről a másikra. Tehát ott 100%-ban orosz katonák voltak, nagyon jó képzett magas szintű katonák, akik segítették ezeket a szakadárokat visszaverni, többek közt az ukrán hadseregnek a támadásai. Tehát a jelenlét Ukrajnában azért jelen volt. És legyünk nyugodtak, hogy másfelől az Egyesült Államok is magas szinten segíti indirekt módon az ukrán kormányt, hogy innen kiszorítsa ezeket. Na, csak egy nyílt háborút egymással nem vállalta. Na, de térjünk vissza a történelmi időkre. A Szovjetunió közben nem bírja ezt a fegyverkezési versenyt, főleg ami a nukleáris fegyvereket illeti, és a világháború vége fele, végső korszakára, 80-as évekre rettenetesen legyengül gazdaságira. Mindent valójában a katonai termelésbe fektetnek be, és nem törődnek a lakosság életszínvonalával, tehát könnyebben lehetett venni a Szovjetunióban most képletesen értse balisztikus rakétát, mint egy hajszárított vagy egy hűtőszekrény. Na. És szépen a Szovjetunió kifullad ebben a versenyben. Következik 85-től Gorbacsov, aki meghirdeti a perestroikát és a glasnostit, tehát reformokat és áttetszhetőséget, és meg akarja menteni a Szovjetuniót, meg akarja reformálni. Nem akarja demokráciát, kicsit kommunista, csak egy reformkommunista. Azonban már akkorák voltak a feszültségek és a szegénység és az ellehetetlenedés, hogy egyszerűen, amikor így megnyitotta a szelepeket, és nem egy keménykező, sztálinista jellegű egyéb diktátor állt a Szovjetunió élén, hanem egy jóindulatú pártfőtitkár, egyszerűen a Szovjetunió szétesett. És persze, ami szerencsénkre szétesett a kommunizmus a kelet-európai országokban is, de ezzel együtt szétesett a szovjeteknek a befolyási jövezete. Tehát mi történik? A NATO akkor valójában Európa közepén húzódott a NATO határvonala. Két Németországot ne felejtsük el. Egy német szövetségi köztársaság és egy német demokratikus köztársaság pont amiatt, hogy a második világháború után Németországot tehát megszállási övezetekre osztották, és ebből két külön Németország jön létre. Kelet-Németország a Varsói szerződésbe tartozott, Nyugat-Németország a NATO-ban. Na, ott vagyunk, hogy 1990 a Szovjetunió még nem pusztult el, de már a végsőket rúgja, csak szerint Gorbácsov nem tudja, és James Baker, amerikai külügyminiszter, tárgyal Gorbacsovval a német egyesítés érdekében, hogy hát azért most meg kéne valósítani ezt a német egyesítést, és akkor hangzik el az az ígéret, amit Putyin később sokszor emleget, hogy egy hüvelyknyitse, egy incsecse fog a NATO keletre terjeszkedni. Tehát Putin az utóbbi időben egyre inkább emlékeztette az amerikaiakat arra, hogy annak idején megígérték nekünk, hogy a NATO nem fog terjeszkedni tovább. Na, és ezt a problémát én szerintem egy kicsit valamennyire tisztázunk. Tehát erről nincsen semmiféle leszögezett, aláírt nemzetközi szerződés. Ezek az ígéretek elhangzottak. De természetesen egy ilyen tárgyalási folyamatban. Tehát és onnan, ez látszik egyébként Gorbácsovnak az emlékirataiba is, hogy ő se vette 100%-osan készpénznek. Tehát nem volt szentül meggyőződve, hogy ezt, tehát, hogy is mondjam, nagyhatalmak és államok egy időnként aláírt, lepecsételt nemzetközi szerződéseket tegnek. Nem, hogy egy tárgyalóasztalnál vagy vacsoránál elhangzott beszélgetést 100%-osan komolyan vegyen. Na, de mindenképp az amerikaiak mondtak ilyen annak ide. NATO nem fog keletre terjeszkedni. Azonban mondom, ennek nincsen semmiféle hivatalos nyoma papíron. Utána, mikor ezt később úgy felhánytorgatták nekik, akkor úgy kitértek rajta kapták őket a hazugságon, mondjuk úgy, akkor azt mondták, hogy hát az ígéreteket a szovjeteknek tették, és nem az oroszoknak. A Szovjetunió már szétesett, Gorbácsov, a Szovjetuniónak volt a főtitkára, és hogy hát ez nem a mostani Oroszországnak tették ezt az ígéret. Vagy később, 1993-ban a következő amerikai külügyminiszter, Warren Christopher ellátogatott Moszkvába, és Jelcinnek, akkor most már Oroszországnak elnökének, Jelcinnek azt mondta, hogy volt Varsói Szerződés tagállamait meghívják a NATO keretében így külső partnereknek. De sose fognak ezek NATO tagállamok lenni. És ezt csak azért hívják meg, hogy segítse a további kommunikációt, a további feszültségek oldását. Visszatérek, mondom, a NATO az nem csak egy katonai szövetség, egy politikai szövetség is. És a NATO-nak vannak ilyen külső partnerei, akik bizonyos politikai jellegű tanácskozásain részt vehetnek, nincs szavazati joguk, de felszólalhatnak, elmondhatják a véleményüket. És ez volt az amerikai elképzelés, hát valójában a NATO az kifejezetten a hidegháborús szülemény, akárcsak a Varsói Szerződés, a Varsói Szerződés megszűnt, a NATO nem szűnt meg, a NATO újra kellett gondolja magát, találjon valami újabb célt. Megszűnt a Szovjetunió, de a NATO-nak valamilyen célja kell legyen. És akkor a NATO további célja az európai biztonság, és nem csak az európai, de ugye elsősorban az európai biztonság és együttműködés elősegítése. És ehhez akkor úgy képzelték el, hogy meghívják a kelet-európai országokat tárgyalási partnernek. Igen ám, de megígérték 93-ban jelzéliknek, hogy ezek sose lesznek NATO tagok. Csak a kommunikáció elősegítése véget hívják meg őket. Jelzin azt mondta, hogy hát ez egy zseniális ötlet, köszönjük szépen. És eltelt 6 év, és 1999-ben megtörténik az első nagy NATO bővítés a kommunizmus bukása után, amikor Magyarországot, Lengyelországot és Csehországot felveszik a NATO-ba. Jelzin, most azt kérde mondani, Oroszország hogyan reagált el? Miért nem tiltakozott? Jelzin nem tiltakozott. 1999-ben vagyunk. Jelzinről érdemes azt tudni, hogy 1999-ben már annyira alkorizált, hogy nem biztos, hogy volt egy józabb pillanata, nem napja. Tehát nagyon, nagyon kényelmetlen volt egyébként már a 90-es évek elejétől különböző államfőknek, kormányfőknek a Jelcinnel való tárgyalás, sajtótájékoztató, hát érdemes csak úgy beütni a Google-be, vagy a YouTube-on rákeresni Jelcinnek a nagy pillanataira, amikor például a Bill Clinton amerikai államelnökét is nagyon nagy zavarba hozta egy sajtókonferencián a nyilatkozataival, hogy Clinton elpróbálta viccnek venni az egészet, és végig röhögni, és veregetni Jelcinnek a vállát, hogy milyen jó vicceket mondott, hogy mekkora hülyeség ez az Amerika, és hogy hülyén működik ez a demokrácia, de majd el kell jönni elnöknek az Egyesült Államokban rendet rakjon. Tehát ilyen jellegű nyilatkozatai voltak Jelcin. Jelcin 99-ben nem tiltakozik. Főleg annak is köszönhetően, hogy Jelcin a második mandátumát nagyon komoly amerikai segítséggel nyerte meg. Tehát amerikai választási kampánystábja volt például Jelcinnek, hogy megnyerje a második mandátumát Oroszországban. Tehát Jelcin mondjuk úgy, hogy az amerikaiak embere volt, Clintonék embere is. És így nem tiltakozik az első NATO terjeszkedésével. Jön a következő bővítési hullám 2004-ben, ekkor a balti államokat veszik be, Észtország, Lettország, Litvániát. Persze ekkor bekerül Románia is, Szlovákia is, Bulgária is a partiba, de Oroszországot leginkább a balti államok izgatták. Ezek már szomszédosok volt, szovjet tagköztársaságuk, régebben nem csak a Szovjetunióhoz, hanem a régi orosz cári birodalomhoz is tartoztak annak idején. Elég sok orosz lakik a területükön, sőt, nagyon sok orosz. És ezek már közvetlen szomszédai Oroszország. Tehát ott vannak egy ágyülövésnyire Szentpétervártól például. És ekkor Oroszország élé már Putyin van, és Putyin ekkor kezdi hangoztatni, hogy először, hogy az amerikaiak, a NATO nem tartották be az ígéretüket, hogy nem terjeszkednek keletre. De ekkor még csak úgy enyhén tiltakoznak az oroszok, akkor még elég jó az együttműködés a Oroszország és az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Tehát Oroszországot Putyin meg kellett erősítse gazdaságilag, akkor kezd növekedni újra a földgáznak, a kőolajnak az ára, és Oroszország egyre erőterjesebben tör be, főleg az Európai Unió piacára is, és erre építi valójában a gazdasági jólétét. Tehát Putyin csak úgy félszájjal tiltakozik egyelőre. Következik 2009, 2017 és 2020 újabb NATO bővítések, ezek a balkáni országokat érintették, mint például Horvátországot, stb. Ezek nem zavarták Oroszországot, mert nem az ő irányába terjeszkedtek. Azonban itt van a következő lépés és a következő NATO szándék, ez Ukrajna. Na és ezt már Oroszország nem tudja lenyelni. Tehát Ukrajna egy újabb tőszomszédja és egy nagy ország. Nem egy kis Lettország, Észtország vagy Litvánia. Ukrajna területileg is, politikailag is, gazdaságilag is, még gazdaságilag egy kicsit nyekerek, de azért mindenképpen tekintélyes ország. Tőszomszédja szintén Oroszországnak. És hát ne felejtsük el, hogy területileg Ukrajna hát nagyobb, mint Lengyelország és Románia együttvéve. Na, tehát, és lakosság szempontjából is, tehát egy hatalmas ország, nagyobb területileg, mint Franciaország és Spanyolország például. Na, és ez tehát egy óriási NATO bővítés lenne, és mondom, ez rögtön közvetlen a Szovjetunió Szovjetunió régi elszólásai Oroszország ajtajába is. Ezt azonban Oroszországban le kell reagálja valahogy, ezt nem tűrheti a könnyen.
Tehát az orosz külpolitika és diplomácia, akkor mondhatjuk azt, hogy egyáltalán nem blöfföl, amikor azt üzeni, hogy az ukrán NATO tagság egy olyan vörös vonal átlépése lenne, amelynek az elkerülése érdekében úgy szólván bármire vagy mindenre hajlandók lennének. Mert hogy van, aki azt mondja, hogy szinte biztos az, hogy Putyin nem hajlandó dacolni a véres háború kiváltotta nemzetközi szankciókkal, bírálatokkal, és miért ne a belföldi felháborodással?
Hát ez egy nehéz kérdés, tehát bármire szerintem senki sem hajlandó elmenni, se Oroszország, se tehát bármire senki sem hajlandó vállalkozni, se Oroszország, se az Egyesült Államok, mivel ne felejtsük el, hogy nukleáris nagyhatalmak. És a bármi az azt jelenteni, hogy nukleáris fegyvert is használnak. Tehát az akkor mindegyikünknek a pusztulását jelenteni, mert annyi nukleáris fegyverrel rendelkeznek, hogy az egész földet el tudják pusztítani. És még jutna a Holdra is egy pár atombombon. Tehát ez eddig nem fognak eljutni semmit.
Tehát akkor tegyünk fel másképp a kérdést. Egyáltalán a NATO akarja Ukrajnát? Mert van, aki azt mondja, hogy egy ilyen döntés az jelentősen aláásná a NATO kollektív biztonsági mechanizmusainak a hitelességét.
Hát sok mindent aláásna. Van egy olyan fogalom a nemzetközi kapcsolatokban, hogy biztonsági dilemma. Tehát minden állam elvileg azt gondolhatnánk, hogy akkor van legnagyobb biztonságban, ha minél jobban fel van fegyverezve. Ez érvényes egy katonai szövetségben is. Na, viszont ha egy állam egyre jobban fegyverkezik, egy idő után a szomszédai, akikkel nem voltak semmiféle konfliktusai, kezdnek gyanakvóan nézni rá, hogy ez miért fegyverkezik olyan nagyon. Már a szomszédok nem érzik magukat biztonságban, és elkezdnek ők is fegyverkezni. Na, tehát a NATO terjeszkedése is okozhat ilyen biztonsági dilemmát. Minél jobban terjeszkedik, tehát a NATO-nak nem érzi meg szerintem ilyen álláspontú Oroszországgal szemben terjeszkedni. Ha majd valamikor lesz Oroszország, egy olyan elnöke, mint volt Jelcin, aki totál alkoholista, és nem érdekli, mi történik körülötte, vagy lesz egy Európa barát, aki azt mondja, hogy nem zavarja őt, hogy Ukrajnát bevegyék a NATO-ba, akkor NATO-nak ez pluszot jelenthetne. Persze Ukrajnában azért még nagyon komoly problémák vannak, demokráciát illeti, a jogállamiságot, a sok-sok mindent, és ezt is azért figyelembe szokták venni az ilyen NATO terjeszkedéseknél. Tehát mindenképp nem holnap nem vehetnék el Ukrajnát a NATO-ba. Szerintem még 5-10 év múlva se valószínű, hogy Ukrajna annyira rendbe állna, tehát attól függ, hogy milyen úton halad. Viszont nem jelentene jót ebben a pillanatban a biztonsági dilemma szempontjából. Tehát több kihívást és több fejfájást hozna a NATO-nak Ukrajna felvétele. Hát látjuk, hogy az oroszok gyakorlatoznak masszívan a határánál. Tehát egyhamar Ukrajnából nem lesz NATO tagállam. Én megmerném azt kockáztatni, hogy ilyen jelenlegi állások között, ha ezek nagyon nem változnak, akkor soha nem lesz Ukrajnából NATO tagállam. Tehát eljutottunk ahhoz a vörös vonalhoz, aminél tovább már Oroszország nem hajlandó enged. Akkor visszatérnék egy cseppet 2008-ra, hogyha megengedik. 2008-ban volt egy nagyon fontos NATO summit, NATO csúcs találkozó, méghozzá Bukarestben. Beszeszkó volt akkor az államelnök, ő szervezte, ő volt a házigazdája, és a bukaresti NATO csúcs találkozóra meghívták egyébként Putyint is, mint külső tárgyaló partnert, hogy azért jelen, bizonyos üléseken jelen legyen. Miért hívták meg Putyint? Hát feltétlenül szükséges volt, mert ekkor merült fel Ukrajna és Grúzia meghívása a NATO-ba. Tehát a NATO egy olyan katonai politikai szövetség, amiben nem léphet be bárki. Jelentkezhetsz először külső partnernek, és hogyha jól viselkedsz és jól működsz együtt velük, egy idő után meghívnak. Tehát meghívásos alapon kerülhetsz be a NATO-ba. Na, és ekkor vetették fel az újabb bővítés ősi ötletet Ukrajna és Grúziát illetően. És hát azért érezték azt az amerikaiak, de elsősorban a németek és franciák, hogy egy ilyen dologra azért Putyint is meg kell hívni, hogy tudjon róla, és lássuk a reakcióját. Hát Putyinnak a reakciója egyébként az volt, a NATO summit második napjáról volt Oroszország meghívva, és Putyin, ha nem tévedek, több mint egy órát késett. Tehát szándékosan váratatta meg magát, hogy mutassa meg, hogy azért neki is van súlya. Tehát le volt zárva Bukarestben a forgalom, minden repülőtértől egészen a találkozó helyszínéig leheggezte a kanális fedők, mesterlövészek a háztetőkön, és azért magasrangú képviselettel volt az a NATO summit megrendezve. Várják Putyin, kérem szépen, és Putyin váratatja magát. Putyin jó késve száll a gépe is, és nyugis tempóban besétáló is a NATO csúcsra. Azért, tehát már itt érződött, hogy Putyin nem örül ennek az egésznek, és így frusztrációját és erejét azért próbálja mutogatni. Végül kifejezte nem tetszését a NATO bővítést illetően, is elment. És végül csak Ukrajnát hívták meg a 2008-as summiton, és Grúziát végül elvetették. Tehát annak ellenére, hogy például az Egyesült Államok szerette volna Grúziát is meghívni, főleg a németek és a franciák lebeszélték az Egyesült Államokat erről az ötletről, mert látták, hogy Putyin, ne felejtsük el, Grúzia az Oroszországnak a déli szomszédja, a Fekete-tenger egyik legfontosabb állama, és ott van rögtön az olaj-kőolajvidékek mellett, a kaukázusi kőolajvidékek mellett, tehát ez még nagyobb veszélyt jelentene Oroszország számára, hogy ottan legyen egy NATO tagállam. És így Grúziát egyszerűen a Putyintól való félelem miatt végül nem hívták meg 2008-ban a NATO-ban. Azonban a 2008-as év, tehát ez a bukaresti summit április 2-a és 4-e között zajlott. Azonban a 2008-as év azért hozott még egy pár meglepetést. Tehát 2008-ban az amerikaiak elismerik Koszovónak a függetlenségét, és a nyugat-európai partnereik, Oroszország ezt nem. Elsősorban azért, mert tart attól, hogy tehát Oroszország területén is például a Csecsenföld az próbálna kivízni a függetlenségét, és akkor ez valójában egy gesztus lenne, hogy akkor el kéne fogadni a csecseneknek is a függetlenségi mozgalmat. És ez veszettül felcukkolt egyébként Putyinékat. És 2008. augusztusában zajlik Pekingben a világ legdrágábban megszervezett és legpompásabb olimpiája, Pekingi olimpia, a kezdő nyitó ünnepségen szervezett tűzijátékot állítólag a nemzetközi úrállomásra is lehetett látni. Tehát a világ minden tekintete a tévéken van és az olimpia. Fergeteges, pompás tűzijáték, olimpia, rekorddöntések, stb. És még a felmérések szerint a világ lakosságának több mint a fele legalább pár percet látott az olimpiából. Na, tehát mindenki az olimpiát követi, ebben a pillanatban zajlik egy olyan háború, amiről sokan csak később tudnak egyáltalán valamit, az orosz-grúz háború, pont az olimpia pillanatában. Tehát hogy erről egy kicsit bővebben beszéljek, mert lehet, hogy a hallgatóság nincs annyira témában vele. Grúzia területén van két kis szakadárállam, Abházia és Dél-Oszétia, amelyeket Oroszország elismer független államoknak, és itt valójában a grúz kormány nem tud semmit kezdeni velük. Ez olyan smi, mint például Transnistria, az lehet jobban ismerős a hazai hallgatóságnak. Tehát Transnistriát valójában csak Oroszország ismerje, de egy létező állam, és nincs mit kezdeni vele. Ott van az orosz katonai erő, és jelenlét, és de facto létezik. Na, Abháziát és Dél-Oszétiát Grúzia megpróbálja visszacsatolni magához. Megpróbál a grúz hadsereg bevonni erre a területre. És pont az olimpia idején, merő véletlenül az orosz hadsereg közbelép, és Abházia és Dél-Oszétia megsegítése véget, és pozdorja elverik a grúz hadsereg. És bevonulnak Abházia és Dél-Oszétia területére, azért Grúziának a többi részére nem arra figyelnek az oroszok, és egyszerűen rendet raknak Grúziában, Abházia, Dél-Oszétiát megvédik, és hivatalosan is elismerik független államok. Na, tehát ez megint egy ilyen válasz volt Ukrajna meghívására, és Koszovó elismerésére. Tehát Putyin lereagálta ezeket a gesztusokat, amik olyasmi történtek, ami már Oroszország biztonságpolitikáját zavarják, és meg kellett mutassa valójában azt, hogy Oroszország erős, és nem tudja tovább lépni. Na. Hát nem véletlenül nem hívták meg Grúziát, tehát a NATO-ban abban az évben. Képzeljük el, hogyha még meghívták volna, akkor valószínűleg nem csak Abháziát és Dél-Oszétiát szállja meg, hanem egész Grúzia. Tehát másik dolog pedig, hogy érdemes odafigyelni arra, hogy Putyin nagyon jól időzíti az ilyen katonai lépéseit. Mindig olyan korra, amikor a világ figyelme mással van elfoglalva. Főleg sport, nagy nemzetközi sport rendezvényekkel. Ne felejtsük el, hogy a Krími félszigetet mikor szállta meg. Amikor a Krími félszigettől nem messze Szocsiban, ők szervezték meg a minden idők legköltségesebb költségesebb téli olimpiáját, és első körben Szocsi környékére összevont körülbelül 100-150 ezer katonát a biztonsági okokból, a terrorizmus elhárítására hivatkozva, és elég sokan akkor ezt befették, mert bizony voltak korábban Oroszországban robbantgatások, metróban, színházban túlszóul ejtették akkor az egész közönséget a csecsen terroristák, és így tovább. És azért úgy ez nem volt annyira feltűnő, annyi katonát a térségbe összehívni, és miközben zajlott a Szocsi olimpiának az árőünnepsége, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke gratulált Putyinnak, hogy egy tökéletes olimpiát szervezett, az alatt a térségbe összevont katonák egy része, természetesen nem orosz egyenruhában, nem azonosítható katonai jelvényekkel, hogy mondjam úgy, szépen sunyiban megszállták Krím-félszigetet, lefegyverezték az ott levő ukránokat, és hirtelen szerveztek egy referendumot, amiben mindenki kinyilvánította azt, hogy ők Oroszországhoz akarnak tartozni. Na, tehát én nagyon óvatos lennék a következő években szervezendő sporteseményeket illetően, tehát mit tudom, mi következik most a katari világbajnokság talán, a foci világbajnokság, Na, mert Putyin, amint látjuk, előszeretettel ilyenkor szeret offenzívát indítani. Miért? Mert a világ figyelmének a nagy része mással van elfoglalva. Most is el vagyunk egyébként mással foglalva. Koronavírussal, energiaárak növekedésével, tehát azért, na, ez is egy megfelelő pillanat egyébként a lépésre. Nem beszélve arról, hogy az Egyesült Államok elnöke is többet alszik, mint amennyit ébren van. Most enyhe durva vicc volt a részemről, de Biden elnököt főleg Putyin nem tekinti megfelelő kaliberű ellenfélnek, és ez talán egy megfelelő pillanat arra, hogy az orosz érdekeket érvényesítsük.
Ha már itt ellenfeleknél tartunk, akkor valóban Amerika és a Nyugat a legnagyobb ellenfele Vlagyimir Putyinnak? Most is kifejtem azt, hogy mire gondolok. Az a kérdés számomra, hogy ugyanazt akarják az oroszok, amit szeretnének? Mert én azt látom, hogy azt szeretnék, ha Ukrajna, ismétlem, azt szeretnék, ha Ukrajna visszatérne a Mátyuskárusz köténye mögé, vagy köténye alá, aminek kvázi nulla az esélye, hisz elmondták azt az ukránok, hogy ők volt erről közvéleménykutatás, meg minden, hogy ők nem akarnak Oroszországhoz tartozni, és ezért ezzel akarja polírozni a súlyos népszerűségi problémákkal küzdködő Vlagyimir Putyin a nimbuszát, hogy megmutatja, hogy ő megpróbálja a szovjet birodalomnak a részbeni helyreállítását, és ezért mondtam, hogy az ő legnagyobb ellensége az az orosz nép, amely nem él jól, gazdasági válság van most is, a mostani orosz csapatok ukrán határon való állomásosztatása hírügynökségi jelentések szerint napi 10 millió dollárt emészt fel. 10 millió dollárt. Tehát
ez a 10 millió dollár, ez nem nagy pénz. Tehát ez egyébként a 10 millió dollárt így is, hát nem éppen 10, de valamivel kevesebbet így is úgy is el kell tölteni azokra a csapatokra, mert bár valahol csak kell állomáshoz a csapatokat, nem a tegnap hívták össze, képezték ki, csak éppen áthelyezték Oroszország más részéről. És egyébként ez Oroszországnak az úgynevezett roham egysége, mert körülbelül ugyanennyi csapat volt, akkor Szocsi környékén felvonult, hát most nagyjából ugyanezek, akik a Krím-félszigetet rendbe rakták. Most ezekből egy párat átdobtak, amint láttuk, Kazasztánba, hát a kazak elnök meghívására, hogy ott is rendet rakjanak. Na, tehát, és egyébként is 10 millió dollár, ez nem nagy pénz, tehát ez magú Oroszország szempontjából, tehát ott milliárdokról beszélünk. Na, viszont persze ez is benne van a pakliba, amit azt mondani, hogy hát a népszerűségének a növeléséhez és a nimbuszának a fényezéséhez ez hozzá közrejátszik. Tehát ugyanúgy egy ilyen háborús színjáték eltereli az orosz népnek a figyelmét arról, hogy ők se élnek olyan jól, mint éltek korábban. Tehát, egy olyan pillanatban vagyunk ezzel az egész nem most kirobbanó, hanem már korábban kirobbanó ukrán válsággal, hogy valójában egyfelől az Egyesült Államok, másfelől és az Európai Unió, másfelől Oroszország, folytogatjuk kölcsönösen egymást, és senkinek se jó. Mert startból, mikor már kitört Ukrajnában a válság, bevezették a gazdasági szankciókat Oroszország ellen, ami egyáltalán nem jó Oroszországnak, de nem jó az Európai Uniónak se. Mert az Európai Unió, hát most mondjam úgy, hogy például csak konkrétan Németország 80%-ban az orosz gázfogyasztástól függ. Gázszállítástól. Na. Tehát kell keresni alternatívákat erre. Egyébként is most, amikor így az energiaárak így megnőttek, hát ez nem jó semmiképp se az uniónak. Oroszországnak se jó, mert kevesebb gázt vesznek tőle, de Oroszország már korábban lépett és keresi az alternatívát, és hatalmas nagy gázvezetéket épít Kína fele, ami hogyha majd elkészül, akkor biza nagy problémát jelent, mert megerősödik, és nem függ annyira az Európai Uniós szankcióktól, és az Európai Uniós pénzektől, az Európai Uniós gázvásárlásoktól. Na. Tehát ott tartunk, hogy kölcsönösen folytogatjuk egymást, és senkinek se jó. Tehát az árak mindenkire kép nőnek. Ja igen, Oroszország kevesebb gázt tud exportálni, másfelől az elmúlt években észrevehettük, hogy a kőolaj árak is bizonyos szinten csökkentek. Jó, persze most mindenki csak azt látja, hogy a benzin drágul, de hogyha megnézzük a kőolajnak a gordójának, a tőzsdei árát, a barírjának az árát, azért az elmúlt években alacsonyabb volt, mint a korábbi években. Sokkal, tetemesen. És olyan 50-valahány dollár körül mozgott, és ne felejtsük el, hogy volt valamikor most egy évtizeden 120 dollár körül. Na, ez azt jelenti, Oroszországnak a másik fő exportcikke a kőolaj. Na hát, hogyha Oroszország fele áron exportálja a kőolajat, ez óriási hiányokat jelent az állam költségvetésében. Tehát Oroszországnak nem nagyon van mostanában nagyon költeni valója. Jó, az a 10 millió dollár a csapatok napi költségére, az azért az nem olyan nagy össze. Na de, tehát ott tartunk, hogy senkinek se jó ez az egész történet. Plusz, hogy már a korábbi, az Egyesült Államok Trump korszakában elkezdett egy gazdasági háborút mindenkivel a világon, elsősorban Kínával. És különböző védővámokat vezettek be. Ez Kínának volt kellemetlen, a kínai nagy gazdasági csoda is kezd kifulladni. Ne felejtsük el, hogy Kínának az elmúlt években 15%-os évi GDP növekedése volt. 15%. Tehát hihetetlen. Mi itt Romániában örültünk, amikor elértük a 3,5%-os növekedést. Hű, de jó teljesít a gazdaság. A Kínának 15%-os növekedése volt konstansul, vagy két évtizeden keresztül. Jó, 10 és 15 között azért nem értem, minden, két évtizeden keresztül minden évben. Na, most vagy két-három éve ez kezdett alább hagyni, és 1%-ot csökkenni. És valójában az Egyesült Államok most egy kétfrontos háborúban van. Egyfelől gazdasági háborúban Kínával, másfelől itten Oroszországban szintén egy ilyen erőfitoktatásban. És az amerikaiak számára azért a kínai dolog az fontosabb. Mert az átlag állampolgárnak a zsebét nagyon érinti. És másfelől pedig Kína, hát most már ott tartunk, hogy Kína sokkal jelentősebb ellenfél, mint Oroszország gazdasági szempontból, elsősorban. Tehát nem beszélve arról, hogy most visszatérve az Ukrajna helyzetére, azt is figyelembe kell venni, hogy Ukrajna melyik kihez helyezkedik közelebb. Az Egyesült Államokhoz, földrajzilag, vagy Oroszországhoz. Oroszországnak tőszomszédja. Az Egyesült Államokig van még egy egész Európai Unió és egy Atlanti óceán. Na, tehát az amerikaiaknak Ukrajna annyira nem fontos. Ezt Oroszország is tudja. Ezért is erőlteti azt, amit tud erőltetni. Ilyen szempontból valószínűleg, hogy Oroszország több áldozatra lesz képes az ukrajnai érdekeinek a megvédése érdekében, mint az Egyesült Államok. Természetesen, hogy azt a tervet követi, ami már 20 éve megvan a fejében, tehát ne felejtsük el, hogy ő 2000 óta, tehát Oroszország történetének valójában most enyhe húzása azt mondhatnám, hogy két elnöke volt. Jelcin az első évtizedben, 91-től egészen 2000-ig, és 2000-től Putyin van. Persze volt egy Medvedev intermezzónak az alkotmány szerint harmadik egymás utáni mandátumot nem tölthetett be Putyin, és akkor hát mind a sakkban egyet sáncoltak, és Medvedev lett az elnök, és Putyin a miniszterelnök, de a rosszájuk azt mondták, hogy a nukleáris fegyverek indító kódjai továbbra is Putyinnál maradtak. És tehát valójában Putyin már több mint két évtizede irányítja Oroszországot és az orosz külpolitikát. Természetesen, hogy ez egy hosszú távú tervés, és neki összejön, és megvalósul. Ennek persze természetesen egy része az, hogy ő egy erős, határozott, autokratikus elnökként kell megjelenjen. Egyébként is az oroszoknál népszerű az ilyesmi, hát több évszázadon keresztül cári birodalom voltak, imádták a cárt, tisztelték, akkor utána a szovjet korszakban hát más jellegű cárok vezették, pártfőtitkárok, kommunista pártfőtitkárok az országot, ott se nagyon volt, szóval szinte semmi beleszólás a népnek a vezetésbe, tehát ez nem egy nagy váltás. Természetesen Oroszországban van egy réteg, ilyen középosztálybeli értelmiségi réteg, azonban szerintem az nem olyan nagyon vastag réteg, amelyeket hát demokráciát szeretnének és minden mást jobban bele szeretnének szólni a politikai életbe. Azonban ne felejtsük el, hogy Putyinnak is azért van nagyon komoly bázisa. És nem csak azt értem, hogy a hadseregen belül, hanem az átlag szavazó polgárok között is. Természetesen az évek, utóbbi években csökkent a népszerűsége. De hogy annyira mély repülésben lenne, szerintem elsősorban ez a nyugati sajtónak, a nyugati hírügynökségeknek és a titkosszolgálatoknak a felerősített verziója. Persze messze nem olyan népszerű, mint most egy évtizedek. Annyira mély repülésben nincs. Azonban ebbe beletartozik az, hogy ő ezt folyamatosan ezt az erős kezűségét kell bizonyítsa. Ne felejtsük el, hogy Sztálin, aki saját népéből többet tölt meg, mint Hitler, tehát a második világháborúban Oroszország vesztett 22 millió embert, a sztálini rémuralom alatt, a gulágokban és az éhínség miatt és a kivégzések következtében úgy becsülik, hogy kb. 30 millió orosz állampolgár halt meg. Na. Tehát Sztálin, aki többet ölt meg a saját népéből, mint Hitler, amikor meghalt, a nép síratta. Vagy legalábbis a népnek a nagy része síratta. Tehát érdemes megnézni azokat a kordokumentum jellegű felvételeket, amikor vonal Sztálin holttestével járja körbe az országot, és a síró asszonyok az állomáson tönkre vannak menve, hogy a nagy bölcsvezérük Sztálin meghalt. Na, tehát azért van egy ilyen réteg, amelyik szereti és tiszteli Putyin. Tehát, hogy is mondjam, nálunk is, Romániában vagy Magyarországon van egy olyan réteg, amelyik hát érdemes megnézni a Facebook kommenteket, hogy sokan vannak, akiknek imponál ez az erős, karizmatikus vezéregyéniség. Sőt, bizonyos magyar, mondjam úgy, hogy naív elszállt körökben sokan szurkolnak, hogy Putyin verje szét Ukrajnát, hogy ekkor majd Magyarország állítólag visszakapja majd Kárpátalját szépen. Na, tehát, vagy is mondjam, azért legyünk realisták. Semmi köze nincs, semmi ilyen. Másfelől pedig nem kell annyira imádni egy ilyen egyéniséget, tehát, mert Oroszországban azért, hogyha egy ellenzéki sajtos nem szép szavakban írogat Putyinról, másnap van nagy valószínűséggel tartom, hogy találják egy moszkvai kis utcában, vagy Szentpétervári kis utcában. Na, tehát nem kell annyira hanyatesni Putyintól. De én mindenképp értem az ő aggodalmait, ami Oroszország biztonságát illeti.
Adásidőnk végéhez közeledünk, még gyakorlatilag 2-3 percünk van, és van egy fontos kérdés, hisz sokakban felmerül az elhúzódó válságot látva, hogy van-e a nyugatnak kellő elrettentő ereje ahhoz, hogy megfelelően kezelje a Moszkva folyamatos erőfitoktatása kiváltotta helyzetet. Folyamatos tárgyalásokra számíthatunk, amelyeken gyakorlatilag nem történik semmi, csak elmondják azt, hogy folytatni kell a párbeszédet, de attól a hadgyakorlatok még folytatódnak, és tulajdonképpen nem számíthatunk arra, hogy ezt a helyzetet ezt valaha is rendezni fogják. Vagy ha valaha nem is, de a közeljövőben ezt a helyzetet, vagy amíg Vlagyimir Putyin ül a Kremlben, addig rendezni tudják ezt a helyzetet.
Tehát most ezt a kérdés nagyon, nagyon nyugati szemszögből tette fel, hogy a helyzetet rendezni, hát nyugati szemszögből rendez. Putyin szerint ő másképp rendezni a helyzetet. Az a helyzet, hogy nyugatnak, tehát ma fog zajlani a NATO csúcs, hát valószínűleg ez is semmiféle eredménnyel nem fog zárulni. Mindkét fél tovább hangoztatja azt, egyfelől Putyin ígérgeti, hogy ő nem hajlandó, tehát nem akar háborút és nem fogja Ukrajnát megtámadni. Másfelől a NATO se hajlandó visszavonni, tehát Putyin azt szeretné elsősorban elérni, hogy a NATO bejelentse azt, hogy Ukrajnának visszavonják a meghívását a NATO-ban. Nyugat sem fog meghátrálni. Tehát ez egy ilyen steril tárgyalási sorozat lesz. Ukrajnában sajnos a helyzet rendezetlen marad, hogyha Oroszországnak a hatalmi pozíciója nem változik, akkor az ukrán válságban az egyedüli lehetséges változást most abban látom, ami számunkra nem kedvező, hogy Kelet-Ukrajnában konszolidálódik az akadárállam, ami létrejött a Donetsk-medencében, és ugyanúgy, mint Abháziát és Oszétiát, Oroszország ezt hivatalosan elismeri államnak. Ne felejtsük el, erről nem beszéltünk, hogy azért itt Ukrajna keleti felében túlnyomó részt oroszok élnek. és főleg a konfliktus polgárháború kirobbanása óta elmenekült ukrán lakosság következtében, most már szinte kizárólag oroszok élnek, és azok azért Oroszországhoz szeretnének tartozni. Tehát Putyin szerintem nem is akarja megkebelezni, vagy korábban tetszett egy alkalommal kérdezni egész Ukrajnát. Ő beérné szépen Kelet-Ukrajnával, ugyanúgy, ahogy elfoglalta a Krím-félszigetet. Ez egyébként nagyon fontos a Fekete-tenger biztonsága szempontjából is Oroszországnak, és ez lenne szerintem a legmerészebb álma. Hogyha nem, akkor mindenképp, hogy itt a következő fázis azzal itt beérni, hogy itt legyen egy szakadár állam, amelyik orosz barát, közel áll hozzá, és az ukrán kormány nem tudja a hatalmát ebben a térségben érvényesíteni. És mindenképp létfontosságú dolog, hogy Ukrajna ne lépjen be a NATO. Na és ezek ellen Nyugat egyelőre nem tud lépni, nincs mit kezdje. Ami a hadgyakorlatokat illeti, hát nem olyan nagy dolog, ezt Nyugaton is tudják, hogy ez csak erőfitoktatás. Hadgyakorlatok folynak nálunk is, a Sinki hadgyakorlaton. Persze kisebb haderővel, nem 3000 fővel, hanem 300 fővel. És na, hadgyakorlatok folynak Lengyelországban is, és így tovább. Tehát ez nem jelent semmit. Hadgyakorlatok abszolút békeidőben is mindig szükségesek, hogy a hadsereg katonai formában legyenek, és ne felejtsék el a fegyverkezelési és rendszereket, a taktikai manővereket és minden más.
Legyen ez a végszónk. Dr. Tóth Szilárdnak, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet docensének köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt, és a múltba tekintve segített tisztában látni az ukrán válságot illetően.